Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet is, kedves testvéreinken kívül még minden vendéget, aki a mai alkalommal eljött, és akik majd az interneten követni fogják ezt az ige hirdetést és ezt az Isten tiszteletet. Mai témánk tulajdonképpen nem más, mint Jézus Krisztus lábaihoz ülni és hallgatni őt. Mit jelent Jézus Krisztus lábainál lenni, hallgatni őt, megismerni Krisztust, megismerni általa az Atyát, megismerni önmagunkat, és vele élő, személyes, meghitt kapcsolatba kerülni. Ezt a témát onnan indítom, ahonnan a leginkább kézenfekvő, de szeretnék más evangéliumi szakaszokat is figyelembe venni ennek a témának a feldolgozásánál. Úgyhogy Lukács evangéliumából, a 10. fejezetből felolvasom az ismert szakaszt, amikor Jézus ott van Márta házában, és Mária Jézus lábaihoz ül, Márta pedig szolgál neki. Lett pedig, mikor az úton menének, hogy ő bement egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadta őt házába. És ennek volt egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén hallgatta az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Előállván azért mondta, Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondta néki Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekszel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, amely el nem vétetik őtőle. Kedves testvéreim, nagyon sokáig ezt az igaz szakaszt, azt is mondhatnánk, hogy akár évszázadokon keresztül úgy értelmezték, hogy itt egymástól eltérő és egymást kiegészítő életformáról van szó. Márta az aktív életmódot, a Krisztus követő aktív életmódot jeleníti itt meg, Márta pedig a szemlélődő, kontemplatív életmódot, és hogy hát akkor melyiknek van itt elsőbsége? Holott ugye mind a kettőre szükség van. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy az igét másképp kell innen megragadni és megérteni. Egészen máshol van itt a kulcsa. Nem csak arról van szó, hogy mit cselekszik Mária és mit mond Márta arról is, hanem mit mond Jézus. Itt tulajdonképpen arról van szó, kedves testvéreim, hogy az egyik út járhatatlan az Isten szemében, a másik pedig az egyedül helyes út. Arról van szó, hogy Márta fel akarta használni még Jézust is arra, hogy a saját szempontjait érvényesítse, hogy szólj az én testvéremnek, hogy jöjjön és segítsen, hogy szolgáljunk. Nem arról van szó, hogy ő meg akarja érteni Jézus szavait, az Istennek az akaratát, hogy utána odaszánja magát és Isten akaratát megcselekedje, hanem ő pontosan tudja szerintem, mi az Isten akarata, és ehhez még az Istent is odahajlítaná maga mellé, odaállítaná, és mindenki mást, hogy azon az úton haladjon, ahogy azt ott ő jónak látja. Hát ez a járhatatlan út, testvéreim. Tulajdonképpen. Ez a Márta féle út, amelyiket Márta próbál érvényesíteni. Érdekes, Jézusnak a pedagógiája úgy feddi meg Mártát, hogy tulajdonképpen dicséri is egyben, de ugyanakkor fölemeli Máriát és védelembe veszi. Azt mondja neki, hogy Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekszel. Más fordítás szerint Márta, Márta, szorgalmas vagy, de tulajdonképpen nem ez a fontos. Egy a szükséges dolog, Mária a jobbik részt választotta, és soha el nem veszíti. Mária a jobbik részt választotta, és nem veszíti el soha. Miért ez a jobbik rész? Mert Mária odaült Jézus lábaihoz, és hallgatta őt. Meg akarta ismerni Krisztust, meg akarta ismerni az Atyát, új önismeretre jutott, megtudta, hogy mi az Istennek az akarata, az üdvösség terve, a világgal, vele és az emberiséggel, és ezután fölállhat és végezheti Krisztussal együtt, vagy Krisztus lelkületével azt a munkát, amire Krisztus meghívta. Tulajdonképpen itt erről van szó. Tehát Máriai a jobbik rész. De azért még feltenném a kérdést, hogy miért ez a jobbik rész? Miért mondta Jézus Máriának, hogy Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soka? Mi valósul meg akkor, amikor valaki odaül Jézus lábaihoz, és hallgatja őt? Tulajdonképpen Jézus szavai által Mária szívében hit ébred, mert a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által történik. Tehát amikor valaki odaül Jézus lábához, és hallgatja őt, akkor bizalom, hit ébred a szívében, hogy amit Krisztus mond, az igazság. Hogy Krisztus tulajdonképpen olyan módon szólt, hogy ember még ezen a földön nem beszélt, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók, mert az ő élete hiteles volt. Az atyával való kapcsolatából szentség áradt. És amikor beszélt az Isten országáról, az Isten dolgairól, akkor Máriának a szívében hit ébredt, bizalom ébredt Krisztus iránt. Minden tekintetben. A második dolog, hogy megvalósul ezáltal a mester és tanítvány kapcsolat. Jézus a tanítómester, Mária a tanítvány. Mint amikor a szőlőtőke összekapcsolódik a szőlővesszővel, és közösen hozzák a gyümölcsöt. Állandó a kapcsolat a szőlőtőke és a szőlővessző között, azon a nedűn keresztül, ami árad állandóan a szőlőtőkéből. És így közösen hoznak gyümölcsöt. Tehát megvalósul a mester és a tanítvány kapcsolat, akkor, amikor Mária odaül Jézus lábához és hallgatja őt. Testvéreim, csak így lehet jó gyümölcsöket hozni. Csak így teremhetjük a lélek gyümölcsét, a szeretetet, az örömet, a kedvességet, a jóságot, a hűséget, a mértékletességet, és még sorolhatnám. Csak így érthetjük meg az Isten terveit, és így ismerhetjük meg önmagunkat is, nem csak a jó Istent. De testvéreim, ebben a kapcsolatban megvalósul közvetlenül a szemlélés is. Márpedig szemlélés által változunk el. Jézus Krisztushoz hasonlóvá. Tehát, hogyha valaki Krisztust hallgatja, ott ül Krisztus lábainál, akkor nem csak hit ébred a szívében, nem csak egy mester-tanítvány kapcsolat valósul meg, hanem tulajdonképpen szemléli Krisztusban a mennyei atyát. Aki engem látott, az az atyát látta. És elváltozik dicsőségről dicsőségre az ő jellemében. Krisztushoz hasonlóvá válik. Egyedül ez a helyes út. A Krisztus szemlélés és a Krisztussal való bensőséges kapcsolat, enélkül nem tudunk valóban keresztények lenni. Nem tudnánk a lélek gyümölcseit hozni, soha. Erről Pál apostol is ír, és az előbb idéztem és utaltam rá. Ebben a kapcsolatban tiszta nemes vágyak ébrednek az ember szívébe. Tiszta nemes vágyak. Én is szeretnék olyan lenni, mint Jézus. Szeretnék én is hozzá hasonlítani. Jó nekünk, Uram, itt lenni, mondta Péter apostol. Készítsünk itt 3 sátrat, ugye, a Táborhegyén. Tehát valahogy egy tisztább, nemesebb légkörbe kerül az ember, felülemelkedik az élet problémáin, félelmein, nehézségein, és békességre talál az Istennel, Krisztusban. De nem csak erről van szó, hanem tulajdonképpen ebben a tanítvány-mester kapcsolatban a tanítvány igazán és valóban boldog lesz. A tanítvány igazán valóban boldog lesz. Szeretnék egy példát, egy eseményt felidézni az életemből, amit megosztok veletek röviden. Mint egy 20 évvel ezelőtt az egyik barátomat pappá szentelték a szülővárosunkban, és én is ott voltam azon a szertartáson. Én is, mint szolgálattevő voltam ott, és hát tulajdonképpen együtt kettőnket kellett volna szenteljenek, hogyha én is tovább megyek azon az úton, és vállalom a papságot. És képzeljétek el, hogy azon a szertartáson, vagy Isten tiszteleten, vagy nevezzük ugye misének, mert tulajdonképpen szentmiséről van szó, amelyiken a barátomot szentelték, volt egy néhány, hogy mondjam, másodperc, vagy egy fél perc olyan csodálatos tapasztalatom, amit akár hiszitek el, akár nem, de megtörtént. Az egész lelkemet egy olyan békesség, egy olyan öröm, egy olyan derű és olyan fény hatotta át abban a pillanatban ott, hogy én úgy éreztem, hogy Isten egyedül elég. Hogy én Krisztussal boldog lehetek, És engem akkor az Isten ott megerősített, megvigasztalt, hogy jól döntöttél abban a Krisztus követésben, amit választottál. Most természetesen kinek-kinek más formában, más élethelyzetben valósulhat meg ez az Istennel való békesség és boldogság. Egy szombat délután, amikor kiülsz a kertbe, vagy sétálsz, vagy kinyitod a Bibliát, és imádkozol, és Krisztussal beszélgetsz, akkor békességre találsz, akkor boldog vagy. És azt mondod, hogy jó Uram nekünk itt lenni. Akarok veled lenni mindig. És olyan jó, édes megtartani a te parancsolataidat, a te közeledben maradni. Szeretnék akkor egy kicsit tovább is lépek, tovább lépni, mert hogy személyes hit, meghit kapcsolat és engedelmesség is megvalósul azzal, hogy odaülünk Krisztus lábához, és hallgatjuk az ő szavait. Most áttérnék János evangéliumának arra a szakaszára, amikor Jézus meglátogatta Mártát és Máriát, és azért ment oda, hogy Lázárt feltámassza a halálból. Tehát János evangélium a 11. fejezetéből szakaszosan olvasok föl néhány versort, és akkor fogjuk érteni, hogy miről van szó. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jő elébe ment, Mária pedig otthon maradt. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. És akkor olvasnám a 28. verset is, és a 29-et is, amint ezeket mondta, elment és titkon szólította az ő testvérét, Máriát, mondván, a tanítómester itt van és hív téged. Mihelyt ezt hallotta, felkelt hamar, és hozzáment. Akkor a 31. verstől a zsidók azért, akik ővele otthon voltak, és vigasztalták őt, látták, hogy Mária hamar felkel, és kimegy, utána mentek, ezt mondván. A sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátván őt, az ő lábaihoz esett, mondván néki. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. Kedves testvéreim, milyen különbséget vettetek észre Márta és Mária magatartásában, illetve szavaiban? Hát, hogyha alaposabban vizsgálnánk, akkor látnánk természetesen még jobban a különbséget is, meg az azonosságot is, de látszólag Márta is azt mondta, amit Mária, és fordítva, ha itt lettél volna, tanítómester, akkor nem halt volna meg a testvérem. De van itt egy alapvető különbség. Mária megvárta, amíg Jézus szólt neki. Tudta, hogy Jézus számon tartja őt. Ő Jézus szavára cselekedett. Márta kiment elejébe, ez is szép gesztus. Ő az övé a ház, oda kell menni és fogadni a vendéget. De nézd csak meg, hogy mi a különbség. Mária odaborult Jézus lába elé. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Számomra a testvéreim ez azt mondja, hogy inkább fájdalom és együttérzés, szeretet volt Jézus iránt a szívében. Mártának a hangjában lehetett, a hangot azt nem tudjuk rekonstruálni, lehetett esetleg egy fájdalom is, de talán egy kis szemrehányás is, mert hogy megállt előtte, és nem borult le. És azt mondta, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Természetesen Márta viselkedésében és magatartásában, szavaiban is a hit azért kiütközik, megmutatkozik, mert azt mondta, hogy tulajdonképpen most is, ha valamit kérsz az Istentől, megadja neked. Volt egy fontos dolog, megvalósult ezáltal egy fontos dolog, hogy Mária megvárta Jézusnak a hívását. Mert ahogy fölállt és Jézus szavára elindult, mindazok a zsidók, akik ott voltak, ők is elindultak Mária után. Biztos kimegy a sírhoz, hogy sírjon. Igen ám, csak hogy hova mentek? Kimentek a sírhoz és találkoztak Jézussal. Mi történik, ha megvárjuk Jézusnak a hívását? Ha a lelkünkben megérezzük és megtapasztaljuk, mások is követni fognak. Mások is követni fognak, és Jézushoz tudjuk vezetni az embereket. Tehát szeretnék egy kicsit tovább lépni. A következő rész, az a jelenet, szintén Márta, illetve Márta és Mária is jelen van, de most a Simon farizeus a házában történik ez a jelenet, hogyha az evangéliumi szakaszokat, a párhuzamos helyeket összevetjük és összehasonlítjuk, akkor látjuk, hogy a leprás farizeusnak a házában történik ez a jelenet, és a bűnös asszony nem más, mint Mária ebben az esetben, ugye? És ő az, aki a nárdusz olajat odaviszi, és Jézusnak a fejére, lábára tölti, és utána a hajával törölgeti Jézusnak a lábát. Egyetlen szó el nem hangzik az ajkán. És akkor a farizeus megszólal magában, hogyha tudná ez a Jézus, hogy kicsoda ez az asszony, akkor nem engedni, hogy érintse. Ismerjük ezt a jelenetet. Úgyhogy most akkor János 12 alapján a harmadik verset talán felolvasom. Vacsorát készítettek azért ott néki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ővele. Tehát Lázár feltámasztása után vagyunk. Mária azért elővevén egy font igazi nárduszból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és megtörölte annak lábait a saját hajával. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tulajdonképpen itt a farizeus megítélte Jézust. És akkor Jézus elmondott neki egy példázatot, hogy egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 50 dénárral tartozik, a másik 500-zal, de egyik se tudott fizetni, hát ezért mind a kettőnek elengedte a tartozását. Ki fogja őt jobban szeretni? Hát akkor mondta a farizeus, hogy hát az, akinek többet engedett el. Ugye itt a bűnökre vonatkozik ez az elengedés, akinek többet bocsájtanak meg. És Jézus azt mondta, hogy akinek többet bocsájtanak meg, az jobban szeret. Akinek kevesebbet bocsájtanak meg, az kevésbé szeret. Máriának többet bocsájtottak meg. Miért? Mert Mária megbánta. Mária megvallotta a bűneit. Mária szabadulni akarta a bűneitől. A farizeus az kevésbé. Tehát mindannyiunknak nagyon sok van a számlánkon. Rengeteg bűnt elkövettünk az életünk folyamán, és számtalanszor megbántottuk a Jóistent. Mondhatnánk azt, hogy kérem szépen, te se vagy külön nálam, és én sem nálad. De nem erről van szó. Arról van szó, hogy vannak, akik rendezik a bűneiket. És van, aki nem. Akit honnan tudjuk, hogy valaki rendezte a bűneit Krisztussal? Onnan, hogy jobban szeret, testvéreim. Mert akinek többet bocsájtanak meg, az jobban szeret. Akinek többet bocsájtanak meg, az jobban szeret. És itt ez valósult meg tulajdonképpen, testvéreim. Mária, ami számára az egyik legdrágább volt, az a nárduszolaj, ami kimondhatatlan érték vagy költségeket jelentett, amit most nem fogok itt most kiszámolni vagy elmondani, mert nem ez a lényeg. Na, azt adta oda Jézusnak. És a ház betelt a kenet illatával. Nem csak a kenet illatával telt be a ház, hanem az a jó cselekedet, a Krisztus iránti odaadás, szeretet, hála, az is betöltötte a házat. Mert hogy ennek illata van. Krisztus jó illata legyünk ebben a világban. De ne csak szóval szeressünk, hanem tettel és valósággal. Mert hogy ennek kisugárzása van, ezt meg fogják mások is tapasztalni és érezni ezt az illatot. Testvéreim, és hadd kérdezzem meg, Máriának a cselekedete, ez mitől különb egy másik cselekedetnél? Tudjátok, hogy mitől? Hogy Jézus megadta ennek a szeretett gesztusnak a végső értelmét, hozzácsatolta az ő áldozatához. Mert azt mondta Júdásnak, aki méltatlankodott, hogy kérem szépen el lehetett volna adni ezt a nárdusz olajat és kiosztani az árát a szegényeknek. Azt mondta, hogy ezt az én temetésemre teszi, hagyj békét neki. Jézus hozzákapcsolta végső soron a saját áldozatához ezt a cselekedetet. És ettől lett értékes ez a cselekedet. Tegyél valamit Jézus iránti szeretetből, hálából. Add oda a szívedet, és Jézus fölemeli azt, megszenteli. Bizony erről van itt szó, testvérem. Jézus adta meg a cselekedetnek, Mária cselekedetének a végső értelmét. És hogyha egy kicsit tovább lépünk, akkor nézzük meg a következő gondolatot. Igen, még ehhez talán oda tartozna az is, hogy a látszat tanítvány, Júdás, jobban tudja, hogy annak a pénznek hol a helye. Mert hogy azt abból a pénzből, ami a szegények javára volt, ő mindig egy kicsit ellopott. Végül még Az ilyen látszattanítvány Jézustól, magától is sajnálja a pénzt, az adományokat. Tehát azért ez is lelepleződik, de Jézus mégse leplezte le. Látjuk Jézusnak a szeretetét és pedagógiáját, nem adott okot arra, hogy Júdás megkeményedjen vele szemben. Mégis Júdás megsértődött. Tovább lépünk. A Jézus élete című könyv leírja, hogy Mártának a testvére Mária és Mária Magdolna ugyanaz a személy. Tehát a profétaság lelke ezt közli velünk, hogyha alaposan egybevetjük az evangéliumi szakaszokat, akkor ez megállapítható. Megállapítható. De általában a teológiai szakirodalom ezt nem fogadja el. Na most akkor tovább lépünk ebben a gondolatkörben, és megnézzük, hogy a János evangélium 19. fejezetében mi történik, amikor tulajdonképpen Jézust keresztre feszítették. A János 19-ből a 25. verset így olvasom. A Jézus keresztje alatt pedig ott állt az ő anyja, és az ő anyjának nőtestvére Mária, Kleopás felesége és Mária Magdolna. Ismét ott látjuk Máriát Jézus lábainál. Most már hányadszorra? Látjuk? És tudjátok, hogy mi a különös, amit én ebből a részből megértettem? Hogy Jézus itt nem beszélget Mária Magdolnával. Kivel beszélget? Beszélget a jobblatorral, szól a János tanítványához, hogy ime a te anyád, szól az édesanyjához, hogy ime a te fiad, gondolva Jánosra. Amint említettem, a jobblatorral beszélget, illetve a mennyei atyával. Mária Magdolnával egyáltalán nem beszélget. És tudjátok, itt az a lényeg, vagy arra gondolok, hogy ez az egyik nagyon fontos üzenet ennek a résznek az, hogy kedves testvérem, akármilyen meghitt kapcsolatban legyél te Jézus Krisztussal, vagy akármilyen bensőséges meghitt kapcsolatban legyek én Krisztussal, bocsánat, hogy ezt mondom, de nem én vagyok a világ közepe. Nem te vagy a világ közepe, hanem maga Jézus Krisztus. Ne csak mindig rólunk szóljon az a történet. Hát meg kell értenünk, hogy mi a Mesternek, az üdvözítőnek az akarata. Mi részei vagyunk ennek a folyamatnak. Ezt minden édesanyja és édesapa tudja, hogy nem róla szól ez a történet. Hanem ő valakikért él ezen a földön. Krisztus is értünk jött el. Tehát gondoljunk erre, testvéreim, hogy Jézus nem beszélget Mária Magdolnával, de nem azt jelenti, hogy számára Mária Magdolna nem fontos. És felteszem másként a kérdést. Vajon, amikor nem Mária Magdolnával beszélgetett Krisztus, akkor az szólt Mária Magdolnának is? Igen. Szólt. Amikor olvassuk a Szentírást, hát hol az egyik szereplőn, hol a másik szereplőn keresztül megértjük azt, hogy az Isten most éppen hozzánk szól. Bizony Mária Magdolna azt is megértette, hogyha a búzamag nem hal el, akkor nem hoz termést. De hogyha elhal, akkor termést hoz. Ott volt a kereszt alatt, kifejezte Jézus iránti szeretetét, ragaszkodását, ott volt a lábainál. Sors közösséget vállalt az édesanyjával, Jézusnak az édesanyjával, Máriával. Hordozta a fájdalmát. A szeretetben hordozta a fájdalmát. A gyászt. És bizonyára eszébe jutott sok minden, amit Jézus neki korábban mondott. Szeretnék akkor ismét tovább lépni ahhoz a jelenethez, amikor Jézus feltámad a halálból. Hadd kérdezzem meg tőletek, ki volt az első, akinek a feltámadt Jézus megjelent? Kedves testvéreim, akik olvassák a Szentírást, tudják, hogy Mária Magdolna volt, akinek a feltámadt Jézus először megjelent. És itt is megvalósul ez a találkozás. Nem írja azt, hogy oda borult volna Jézus lábához, de Jézus előre szól neki, hogy ne érints meg. És egy nagyon fontos üzenetet bíz rá. Még nem mentem fel az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Az én Istenem ez és a ti istenetekhez. De most ezután fölmegyek. Az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Menj és vidd hírül a tanítványaimnak. Mária Magdolna elment és hírül vitte ezt. A tanítványok pedig nem hittek neki. Tehát itt is megvalósul ez a kapcsolat, testvéreim. Ez a bensőséges meghitt kapcsolat Mária, tehát Mária Magdolna, illetve Krisztus között. Kedves testvéreim, esetleg azt is gondolhatnánk, hogy Mária Magdolna ott volt a sírhoz siető asszonyok között, akik mentek, hogy megkenjék Jézus testét. Ők pedig odaszaladtak, és leborultak, és átkarolták a lábát. Ismét ugyanaz a jelenet. Ismét ugyanaz a jelenet. Ott vannak az asszonyok Jézus lábánál. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy valamennyien mi is vágyakozunk arra, hogy ott legyünk Jézus lábainál, átkaroljuk az ő lábait, és azt mondjuk, hogy innen soha el nem megyünk. Jézus, azt akarjuk, hogy mi mindig veled legyünk. Testvéreim, ezt az Úr is tudja. Ennek most még nem jött el az ideje. De annak már eljött az ideje, hogy Jézus elküldte a Szent Lelket, és sokkal bensőségesebb módon akar minket önmagával összekapcsolni. Nem csak fizikai jelenlétével, hanem lelkével akar minket összekapcsolni. És igéje által. Azt akarja, hogy egymással is, és ővele is egyek legyünk, testvéreim. Hogy ez megvalósuljon. És addig feladatot bízott ránk. Sokrétű feladatot és parancsot adott nekünk, hogy azt teljesítjük. Teljesítsük. Azt mondja Jézus, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Krisztusnak az a célja, hogy átformáljon minket. Hogy az Istenhez való hasonlóságunk célba érjen. Hogy a Krisztussal és az Atyával való kapcsolatunk megvalósuljon, kiteljesedjen. Ha igazán szeretjük őt, akkor hallgatunk az ő szavaira. Például a nagy missziós parancsára, hogy menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Például arra, hogy tegyünk jót mindenkivel, de különösen hit testvéreinkkel. Hogy ne csak szóval szeressünk, amit mondtam, hanem tettel is valósággal. Mi a jobbik rész? A jobbik rész odaülni Krisztus lábaihoz, hallgatni őt, bűnbánatra jutni, megvallani a bűneinket, megismerni jobban Krisztust, megismerni által az Atyát, új önazonosságra jutni, hogy én már Krisztusé vagyok, Jézus tanítványa vagyok, már nem élhetek úgy, ahogy korábban éltem. Én Jézushoz tartozom. És akkor munkálkodni Krisztus szándéka és lelkülete szerint, mert ha odaültem a lábához és az ő igét hallgatom, akkor azt szerint fogok élni. Ha nem, akkor a saját elgondolásomat követem. És akkor mindenki más is az én oldalamra akarok állítani. Mert biztosan az a jó. És még az Istent is arra kérem, hogy ide álljon az én oldalamra. Hát ez a téves út, testvéreim. Ezt már az elején elmondtam. Ezzel szemben a jobbik rész odaülni Jézus lábaihoz, hallgatni őt, megismerni Krisztust, megismerni a mennyei Atyát általa, teljesíteni az ő parancsolatait, tanítvánnyá lenni, és másokat is Krisztushoz vezetni, hogy ők is odaüljenek Krisztus lábaihoz. Hogy ők is boldogok legyenek, hogy ők is tanítvánnyá legyenek, hogy ők is részesei legyenek majd a Krisztussal való találkozás révén az örök életnek. Ebben van nekünk az örömünk. Ebben van az örömünk, hogyha valakiket Krisztushoz oda vezethetünk, és azok az emberek megszabadulnak a terheiktől, bűneiktől, és szabaddá válhatnak. Testvéreim, ez bízta ránk a mindenható Isten, az ő fia által. Jézus pedig megígérte, és a szava megáll minden körülmények között. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Bízunk benne, és válasszuk mi is a jobbik részt, az egyedül helyes, jó részt. Üljünk oda Jézus lábaihoz, és maradjunk vele. Amen. Szerető jó atyán, köszönjük szépen fiad Jézus Krisztust, akit elküldtél a világba, hogy általa éljünk. Köszönjük, hogy ő számunkra az út, az igazság és az élet. Urunk Jézus Krisztus, légy szószólónk a Jóatyánknál. Mutasd be minket a Jóatyánknak, és vezess minket az üdvösség útján. Áld meg kérlek a zugligeti gyülekezet minden tagját, minden jelenlévőt, és formáld a mi szívünket a te szent igéd és a szent lelked által. Taníts meg minket igazán szeretni, és add, hogy a mi szívünk egészen hozzád hajoljon, és hozzá tapadjon, hogy a tieid legyünk minden körülmények között. Könyörgünk az ifjúságért is, hogy fordítsd meg az ő szívüket is. Sokszoros kísértésnek és megpróbáltatásnak vannak kitéve ebben a világban. Kérünk, könyörgünk, mentsd meg őket,
és vezess őket, vezess minket velük együtt az örök élet útján, fiad Jézus követésében. Édes jó atyánk, azért is könyörgünk, hogy add, hogy példaképei lehessünk mindazoknak, akiket ránk bíztál. Azzal a szeretettel, gondoskodással, körültekintéssel, odaadással, figyelmességgel legyünk embertársaink, ránk bízottak iránt, különösen hittestvéreink iránt, amit te viselsz irántunk, és amit te mutattál meg irántunk. Add, hogy érzékeny legyen erre a szívünk. Köszönjük, jó atyánk, hogy meghallgatod imánkat. Köszönjük, hogy bizalommal jöhetünk hozzád, és hálások vagyunk, hogy fiad Jézus Krisztus által megismertünk tégedet. Legyen áldva és magasztalva te szent neved, Urunk Jézus Krisztus által. Amen.